Elképzelték már önök, milyen jó lenne nyerni a lottón? Jó nagy összeget, amiből mindenre futná. Arra is, hogy akár Amerikába repüljünk. Amiből minden vágyunkat teljesíthetnénk. Persze azokat, amelyek pénzzel vásárolhatók meg. És lehet, hogy utána egyéb kívánságunk is teljesülne, mert ugye a pénznek nagy a hatalma. Kis Csaba Skandináv Lottó című írása erről képzeleg. Egy egyszerű házaspár történetét gondolja tovább. Mit kezdhet két ember a lottó főnyereményével? A történetnek, mint később kiderült, valóság alapja is van. A produkciót a Kézdivásárhelyi Városi Színházban rendezte meg Kolcsár József. Az előadást nemrég két alkalommal is láthattuk Marosvásárhelyen a Nemzeti Színházban. Vágyaink nem mindig vannak összhangban a világgal, sőt, környezetünkkel sem. Amikor egy nagy szemetes zsákban ott lapul több százmillió, akkor egészen biztosan nem tudunk mit kezdeni vele. Felocsúdásunk után azonban rögtön költekezni kezdünk, és nem eddigi nagy és elérhetetlen vágyainkat elégítjük ki, hanem válogatás nélkül vásárolunk fel mindent. Természetesen többnyire feleslegesen. A produkcióban szereplő Pech házaspár számára nem jelent sem örömöt, sem boldogságot, sem kilábalást a nyomorúságból és a házasság zsákutcájából a Skandináv Lottó főnyereménye. Pech Jóska inkább riadalommal fogadja az ölükbe hulló hatalmas összeget. Életén nem sokat változtatna, sőt munkahelyét, éjjeli őri szakmáját is megtartaná. Pechné már sokkal hiúbb és nagyra vágyóbb, ha első körben a tengert a kert végében nem is tudja összehozni, de azon nyomban személyi edzőt fogad és drága ruhákat ölt. Nem maradnak el a jó szomszédok sem, akik a pénz hírére egyből ott teremnek, az ismerősök, rokonok, akik nyomban barátkozni kezdenek. A Pech házaspár belső kálváriája fokozódik, a kettejük közötti kapcsolatot a pénz csak mérgezi. A darab végén még megkísérlik valamilyen új irányba zökkenteni kapcsolatukat, ám sikertelenül. A produkciót Kolcsár József rendező a Kisvárosi Kereskedelmi Rádiók Szenzáció hajház stílusában helyezi keretbe. Pörög a zene, a műsorvezető leleplez, a nyereményről mindenki értesül. A pénz nem boldogít, sőt egyenesen fokozza a keserűséget, olyannyira, hogy kényelmetlen rémálommá válik. A vízió szülte látomások, a valóság és rémálom keveredése megjelenik a színpadon is, elsősorban a látványelemek révén. Sőt, akár újra is kezdődhet minden. Ugyanígy, vagy másképpen. A darabban szereplő színészek mindegyike kettős alakításban jelenik meg, egyedül a központi figura Pech József az, aki állandó, akinek mindenik szereplővel kapcsolata van. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Underground terme nem volt a legszerencsésebb helyszín az előadáshoz. Az elrendezés miatt a néző nagyon sok mindenről lemaradt. A produkcióba iktatott apróságok, kis jelenetek értéke elveszett. Talán ez a hiányos élmény is fogta vissza az esti előadás után a tapsot, amit sajnos a színészek is érzékeltek. Az előadás után a Pech Józsefet alakító Kis Lászlóval beszélgettünk.
Milyen érzés milliómosnak lenni?
Kérdem, ezt most azért is, mert gondolom, megpróbáltátok ezt átérezni.
Természetesen mégis ez a dolgunk, hogy a színpadon azt a figurát, amit játszunk, azt ne csak játszunk, hanem éljük is. Igen, megpróbáltuk, és pont ezért azt kell válaszoljam, hogy nem jó. Nem jó, mert a legalapvetőbb érzés, amit a játék során, ennek a figurának, a Pech Józsefnek az alakítása során éreztem, az a félelem, és az nem jó. A pénz egyáltalán nem hozott, legalábbis ennek az embernek megnyugvást, se megoldást az emberi kapcsolataira, épp úgy az apjával, mint ahogy a feleségével, vagy az addig ismeretlen, és amint pénzes lett, egyből barátokká váló félidegenekkel. Mindenkivel kapcsolatban a bizalmatlanság, a félelem uralta az ő viszonyrendszerét, és ez nem volt jó.
Milyen széles skálát kellett befutnod az érzés átélésében, hiszen ez egy egyszerű ember. Na már most te nem vagy egy egyszerű ember, de vissza kellett szerintem picit menjél arra a szintre, ahol ez az őr van, hogy vajon az ő kis világában mit jelenthet ez az óriási összeg?
A rendező nagyon sok mindent hagyott, hogy dolgozunk, nyilván ő irányítgatta, és nagyon jól kezelte ezeket, de hagyta, hogy dolgozzunk, és úgy éreztem ezzel a figurával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen már a nyeremény pillanatában sem igazán boldogságként élte ezt meg, hanem egy úristen, most mi lesz érzés kerítette hatalmába. Nyilván örült, mert mindenki örül, hogy egy nagy összeget megnyer. Tehát az első, a legalapvetőbb, legszimplább érzés az az öröm, de az öröm mögött azonnal ott van az egésztől való félelem. Mi lesz az életemben? A szöveg nagyon segített ebbe, hiszen benne van a szövegben, hogy nem akarja otthagyni a munkáját, nem akarja otthagyni a barátait, nem akar nagyobb házba költözni, nem akar, semmit se akar, ő élni akar tovább, csak egy kicsit gondtalanabbul. De hát nem egyedül van a világban, és a feleségével ugye ezt így, ebben a formában nem tudta megvalósítani. Tehát innen, ebből indult, már az első pillanatban a nyeremény hazaérkezése pillanatában már a konfliktus a feleséggel megmérgezte ezt az örömöt, és attól kezdve a méreg egyre nőtt egészen addig, amíg nyilván, hogy alakul előre a darab, egyre inkább elveszti a talajt a lába alól, egyre inkább nem tudja megkülönböztetni már mi az, ami álom, és mi az, ami valóság. Az egykori életének a valós szereplői álomfigurákká válnak, olyan figurák jönnek be, akiket sose látott, de a képzelete, a vágyai megtestesíti őket, és ezeknek az egyvelege végül szerintem teljes szellemi, lelki összeomlásba kergeti ezt az embert.
De ez az ember elejétől végéig végül is egyfolytában, legalábbis számomra nagyon elveszett. Ellentétben a feleségével, Matildal, aki azért lassan-lassan örül, sőt, átesik a ló túlsó oldalára. Ez az elveszettség már eleve kiérződött az írásból, vagy ezt egy picit te alakítottad ilyenné, hogy teljesen elveszett legyek?
Ebben óriási segítségünkre volt egy nagy meglepetés, ami a próba folyamat közben ért minket, akkor tudtuk meg, hogy ennek az egésznek, bár ez nem egy megtörtént történetnek a színpadi változata, de hogy van egy valóság alapja. Úgy tudom, hogy ezt még maga Kis Csaba se tudta, amikor megírta ezen a dráma versenyen ezt a bizonyos művet. Ez később derült, hogy egy Győrben élő, szinte hajléktalan sorsig lecsúszott házaspár nyert meg egy hatalmas összeget, és a férfi-nő viszonya nagyon-nagyon hasonlít. És mi láttunk néhány dokumentumfilm részletet, azt hiszem, hogy az HBO készít erről most egy hosszabb lélegzetű filmet, amiben feldolgozzák ennek a házaspárnak a történetét. Jártak nálunk Kézdivásárhelyen, a bemutatót is felvették, egyébként ott volt ez a házaspár Kézdivásárhelyen a bemutatón. És amikor láttuk az ő történetükből néhány momentumot, na az olyan volt, mint amilyen most Pech és a feleség. Tehát ott is a férfi az, aki ugyanúgy akarta volna folytatni az életét. Azt nem bánta, hogy már nem kell az utcán fagyoskodjon és az alkoholba menekülni, de nem akart ennél többet, és a feleség volt az, aki a pénzzel elkezdett működni. Ennek ott sem lett nagyon jó vége, legalábbis egy idő után ez ott is konfliktust okozott. Amikor ezt láttuk, engem ez nagyban befolyásolt. Tehát ez az ember sem változott meg, hanem elejétől kezdve egy picit fél. Tehát például elájult a nyeremény pillanatában, ezt elárult ebbe a dokumentumfilmbe, hogy amikor megnyert és megtudta a számokat, akkor összeesett a lottózóba. Tehát ez a figura azért nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy élő embert próbáljak megformálni a színpadon.
Lehet, hogy nem alakítható már végül is a főpróba után oly nagyon egy előadás, de a te kicsi karaktereden, árnyalatokban alakított ez a találkozás valamit?
Annyiban segített mindenképpen, hogy a világgal szemben egy folyamatos értetlenséget próbáltam. Most mi van? Hogy történik? Miért történik? Mi történik velem? Próbálom irányítani, de hát nem tudom irányítani, semmi sem úgy sül el, ahogy szeretném, és ezt a típusú embert látva nyilván ez alakított, még ha félig meddig tudatosan, és félig meddig tudatalatt is.
Ott a végére az előadásnak egy picit azért felsejlik, hogy csak vannak Jóskának is kisebb vagy nagyobb vágyai, mélyen ott legbelül, amik csak kitörnek belőle, de akkor már teljesen mindegy végül is. Annyira kétségbeejtő helyzetbe került.
Szerintem egy utolsó próbál találkozás, mert amikor a feleségével, nyilván erre a jelenetre gondolsz, amikor a végén a feleségével egy utolsó beszélgetést kezdeményez, ami monológá válik, mert a feleség nem tud egyebet mondani, csak azt, hogy gazdagok leszünk-e. Ebben a monológban még tesz egy utolsó próbálkozást, igen, és az elején ő azzal kezdi, ami a maga saját valósága, hogy egy ház az erdőben, egy patakpartján s éljünk. De már abban a pillanatban ott van az a tapasztalás, ami a dráma alatt eltelt időben mögöttem, tehát már is vált, hogy legyen villa, legyen fotószafari, legyen minden, neki mindegy. De nem azért legyen, mert ő erre vágyik, hanem mert a felesége, ha erre vágyik, legyen, csak nevessünk. Újra nevessünk. Számomra ez a kulcsmondata annak a végső monológnak, hogy nevetni, sokat nevetni.
És nem tud megbocsátani? Vajon?
Szerintem összeomlik. Egyedül nem képes, és nem is akar tovább menni, és azzal szembesülni, hogy nincs akivel tovább menjen, hogy elvesztett mindenkit, aki az életében fontos volt neki, volt feleségét, apját, a fiát, és végül a feleségét is, akivel azért az utóbbi éveket valahogy találtak egy életet, amit tudtak élni, ez is összeomlott. Innen már azt gondolom, hogy kevés embernek lenne visszaút, ha ezt megéli, ezt az állapotot.
Zajlott a próba folyamat. Hát te vagy az állandó, vagy mindig ugyanazt a szerepet alakítod, viszont a többiek még más-más bőrébe is bújnak. Most tőlük kéne nyilván megkérdezni, de megkérdem azért tőled azt, hogy a próba folyamat során ez simán ment számodra is végül is, és számukra is?
Igen, én úgy éreztem, hogy ez nem gond, mert bár ez egy nagyon rövid írás egyébként, tehát azt hiszem 10 lazán gépelt oldal az egész darab, de nagyon sok beszélgetés után, mire a próbákra sor került, mire a színpadra kerültünk, a rendező segítségével, nyilván Kolcsár József rendező segítségével, azért mindenkinek teljesen tiszták voltak a figurák és a szituációk, tehát ez már innen nem okozhatott gondot, és igen simán mentek ezek a váltások. Egy-két apróság, egy-két külsőség megfogása, és már is egy új figura tudott megjelenni a közönségnek.
Az írás az ezt a nagyon-nagyon mai, nagyon-nagyon 21. századi pörgős rádió, média, stb. Hangulatot árasztotta? Vagy ez már rendezői hozzáadás gyakorlatilag?
Nagyon sok a rendezői hozzáadás benne, nagyon-nagyon sok. Megjelenik a rádió az eredeti írásban is, de nem ennyiszer, mint most itt az előadásban, illetve az teljes mértékben rendezői, illetve hát egy közös munka eredménye, hogy úgy döntöttünk, hogy az egészet végül átrakjuk egy álom szituációba, hogy megtörtént, de nem történt meg. De belül mégis megtörtént, ezért már nem lehet nem megtörténtéteni. Lehet, hogy ez így bonyolult, ahogy elmondtam. Tehát ez rendezői elképzelés, ezt
a társulat. Ez a víziószerű.
Igen, az elején még teljesen naturálisnak tűnhet, de egyre apró furcsaságok kerülnek bele, talán érthetetlenek is első látásra a nézőnek, és egyre inkább átmegy, ahogy a fejében is egyre inkább talajt veszt, és az egész világ kifordul magában. Ugye Pech Jóska gondolatait látjuk végül is ilyetén módon ebben a rendezői koncepcióban. Úgy egyre inkább álomszerűvé válik ez a világ is, ami a fejében történik csak meg, és ezt a végén ezzel a húzás ismétléssel próbálta a rendező egyértelművé tenni a nézőnek is.
Ti közbe-közbe felül tudtatok emelkedni, és kívülről tudtátok látni ezt az egészet, vagy erre szükség volt egyáltalán, vagy olyannyira beleérezted és átérezted ezt a figurát, hogy már nem tudtál elvonatkoztatni, vagy ez hogy volt?
Hát ez ahány színész annyiféleképpen történik természetesen, és mi is nagyon sokféle munkamódszerrel dolgozunk, mi páran vagyunk ebben az előadásban, de azt hiszem öten ötféleképpen dolgozunk, én csak a magamét tudom elmondani. Én nem törődtem igazándiból, tehát nem próbáltam kívülről látni a szituációt, mindig belülről próbáltam látni a szituációt. Főleg azután, hogy megegyeztünk, hogy ez az egész csak egy álomkép, és az én fejembe történik meg, talán vigyáztam is arra, hogy ne lássam egy pillanatra se kívülről, hanem belülről, vagy úgy kívülről, hogy az belülről is legyen egyszerre. Mert ez volt a dolgom. Nyilván azt a színházi alap törvényt betartjuk, hogy a rendező rendez, mi pedig játszunk, de azért a beszélgetések során jöttek az ötletek, mindenkinek az ötleteit meghallgatta, és nyilván megszűrve a legtöbbje be is került az előadásba. Elmondhatom, hogy az egész alkotó folyamat volt. Nagyon-nagyon jó volt próbálni ezt az előadást, mert mindenki hozhatta a darab egészére vonatkozó ötleteit, nyilván mindenki a saját szerepéből kiindulva, de ebből az egészből állt össze végül is egy 10 könnyen gépelt oldalból egy másfél órás előadás.
Nyilván a pénz nem boldogít, ezt tudjuk, ez híres mondás, de hogy érzed te most nem Jóskaként, hanem teljesen önmagad, hogyha kicsi pénzed lenne, mennyit szeretnél, hogy mire legyen elegendő?
Hát erre most egészen őszintén fogok válaszolni. Én magamat egy eléggé kordába tartó embernek tartom, tehát én úgy érzem, bár lehet, hogy sokan így érzik, azok is, akik később elcsúsztak, hogy nem zavarna meg a pénzt, tehát nekem nem is kell igazándiból, de ha lenne, azt hiszem, nem hozna ilyen problémát, mint Beck Józsefnek. Tehát én emberként egészen más vagyok, azt hiszem, mint ez a szerep, akit játszok.
És azért meg lennének ott első helyen, meg második helyen a nagy-nagy vágyaid.
Igazániból én boldog ember vagyok, tehát ha már ezt így megkérdezted, egy kis faluban élek a feleségemmel, egy kicsi házban, nagyon boldogan, nem hiányzik semmi. Ha több lesz, ha nem lesz, akkor így is tökéletes.
Sem a tenger a kert végében.
Nem kell. Köszönöm.
Kis Csaba írása egy drámaíró versenyen született 24 óra leforgása alatt. A szerző akkor még nem tudta, hogy nem is annyira kitalált történetről van szó. Kis Csavával beszélgetett a novemberi Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron Kányádi Orsolya.
Volt Győrben egy drámaíró verseny. Ezek eléggé furcsa alkalmak, azt jelentik, hogy 24 óra áll rendelkezésre, hogy egy kihúzott témából, tehát egy újságcikk kihúzása után, kihúzott szereplőkre és kihúzott rendezőkre írjon az ember egy darabot, és másnap azt bepróbálják, és este be is mutatják. Lackfi János húzta ki a 8 cikkből az egyiket, és másnap este 7 órakor kezdődött az előadás. És közben mi egész éjszaka írtunk, Vörös István, Posgai Zsolt meg én. Megmutatták, hogy melyik 8 cikkből fognak húzni, és az egyik az az volt, hogy Győrben egy kvázi hajléktalan pasas nyert 630 millió forintot a lottón. Ez 2 évvel ezelőtt történt, vett egy házat, és a kertjébe ültetett egy medencét, amiben tengervizet tett, és akkor tenger van a kert végében, és ezt egy kicsit ilyen bulvárosan habozta a helyi lap. Hogy milyen érdekes, hogy tenger van a kert végében. És emlékszem, amikor elolvastam a 8 cikket, akkor magamban azt mondtam, hogy jaj, Istenem, add, hogy ezt húzzák ki. És volt egy színész ötös, ismertem őket, és gondoltam, hogy jaj, hogyha azt húznák ki, és ezt a tengeres történetet, ez nagyon-nagyon jó lenne. Mit ad Isten, ezt ki is húzták, és hogy annyira szerettem magát a dolgot írni, hogy ez megszületett éjszaka a darab, másnap megcsinálták az előadást. Felolvasó színház volt 600 fő előtt, tehát a Győri Nagy Színháznak a terme teljesen megtelt, és akkor felolvasták a 3 egyfelvonásos darabot egyiket a másik után. És a végén odajött hozzám egy hölgy, egy eléggé korpulens hölgy, és azt mondta, hogy ő ennek a hajléktalan milliómosnak a felesége, és ő teljesen meg van döbbenve attól, hogy az első jelenet és az utolsó jelenet az pont így történt, hogy meg van írva. És hogy nagyon kér, hogy menjek el hozzájuk, és látogassa meg. A férje most elvonó kurán van, de hamarosan végez vele, és akkor szívesen látnak egyszer. Körülbelül 2 hónap múlva el is mentem. Egy olyan hihetetlen mély történetnek voltam a tanúja. Az élet valahogy az embert szembe állítja azzal, hogy vannak neked álmaid? Mekkorák a te álmaid? Mi kell ahhoz, hogy a te álmaid létrejöjjenek? Miért élsz, hogyha az álmaidat nem tudod megcsinálni, vagy hogyha egyáltalán nincsenek is álmaid? Annyira gyönyörű volt, annyira csehovi volt az egész történet, tehát olyan volt, mintha a 3 nővérnek ajándékoznának egy vonatot. Hogy menjetek Moszkvába, itt van az egész szerelvény a tiétek, és ott ülnek az állomáson, és lassan elmegy a vonat. Tehát teljesen így nézett ki. Engem roppantul izgatott az, hogy az embernek milyen álmai vannak. Mert általában azon szoktunk nyafogni, hogy nincs pénzünk, ezt csinálnánk, azt csinálnánk, tehát mindent valahogy az álmokat mindig a pénztől tesszük függővé. És ennek az embernek pedig megadatott, hogy azt csinálna, amit akar. És na akkor mit csinál az ember, amikor minden lehetségessé válik. Tehát engem ez izgatott a darabban, és ezt a Nemzeti Színházban már felolvastuk egy-két hónappal ezelőtt, és nagyon-nagyon jól fogadta a közönség. Egy filozófikus bohózat igazából, tehát nagyon sokat lehet nevetni rajta, de az ember mikor hazamegy, akkor elgondolkozik, hogy ő hasonló helyzetben mit csinálna.
És a főszereplők, akik ihlették a darabot, látták? Hallották az előadást?
Persze, sőt a Kézdivásárhelyi Színház felfedezte az első kidolgozásnak a példányát az interneten, és ők be is mutatták Skandináv Lottó címet. A Lottó milliómos a feleségével elment Kézdivásárhelyre, és megnézték a bemutatót, és nagyon-nagyon-nagyon szerették az előadást, rengeteget nevettek, onnan fel is hívtak a színházból, hogy micsoda csodálatos dolog ez, és az előadás végén meg a rendezőben Kolcsári Otszóban volt annyi színházi érzék, hogy megkérte, hogy álljanak fel, és a közösség megtapsolta őket, hogy ők szerepeltek a színdarabban, tehát ami teljesen valószerűtlen. És ezt az egészet az HBO nevű csatorna vette, mert egy dokumentumfilm készül az életükről, meg erről az egészről. Úgyhogy ez valójában így lenyűgöz az egész történet.
Milyen kérdések vetődtek fel a nyeremény?
Hát elsősorban azt, hogy mennyire teszi tönkre az emberi viszonyaidat. Tehát onnantól kezdve, hogy egy ilyen főnyereménnyel a zsebedbe hazamész, vannak-e még őszinte viszonyaid? Hogy azok, akik addig megmondták neked, hogy ide figyelj, Orsi, nem szép a szemüveged, azok megkockáztatják-e ezt a továbbiakban, vagy pedig azt, hogy jobb, hogy ezt elhallgatják. És azt éreztem náluk is, hogy ezzel volt a legnehezebb számolniuk, hogy miért közelednek hozzájuk az emberek valóban érdeklődésből, vagy pedig a pénzre hajtanak. És ugyanez feltevődik az emberek szemszögéből is, tehát hogy az, aki mondjuk addig éveken keresztül be nem kopogtatott hozzájuk, és egyszer csak úgy érzi, hogy fel kell keresnie őket. Na, ott mi történik? Őszintén beszéltek, de ez látszott is az egész környezetükön, tehát látszott, hogy nagyon-nagyon megkavarta őket a pénz. Eltelt egy olyan majdnem 3 év, amíg elkezdtek egyenesbe jönni lelkileg. Tehát, hogy míg elkezdték azt feldolgozni, hogy ők gazdagok, és ők megtehetnek bármit. Egyébként olvastam ilyen statisztikákat, hogy az ilyen multimilliárdosok, akik lotton nyerték a pénzt, átlag 3 év alatt szoktak teljesen elszegényedni, és adósok börtöne, meg szegényház, meg az összes többi. Tehát annyi idő alatt vernek a fenekére ennek a nagy sumának. Ők eléggé jól állnak ilyen szempontból, még van pénzük.
Kis Csaba Skandináv Lottó című produkciója Kolcsár József rendezésében a Kézdivásárhelyi Városi Színházban továbbra is látható. Az előadás kapcsán beszélgettünk Kis László színművésszel és Kis Csaba szövegíróval.